Sziasztok! A Csütörtöki Könyvklub mai adásának vendége ezúttal is Nagy Anna, akit korábban már hallhattatok, ugye Sci-fi lány néven a science fictionről beszélgettem vele, és kiderült, hogy ő egyébként ügyvédként a szerzői jognak is egészen komoly szakértője, aminek nagyon megörültem egyrészt, mert műfordítóként ebből soha nem lehet eléggé alaposan kiismerni magamat, tényleg nagyon-nagyon sok olyan, hát olyan sok dolog van, amire én is tulajdonképpen már szerzőként oda kell, hogy figyeljek, úgyhogy nagyon köszönöm, Anna, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Sziasztok, köszönöm én is a meghívást.
És ez a szerzőjog, ez tényleg egy nagyon izgalmas terület. Az első kérdés rögtön az is, hogy hogyan alakult ennek a történelem során a szerzői jogvédelem. Tehát amire így gondolok most így hirtelen, azt tudom, hogy Cervantes, amikor a Don Quixote-t megírta, akkor nagyon sokan lekoppintották a sztoriát. Tehát most így hirtelen ez ugrott be, hogyha mondjuk az irodalomról gondolkodunk, és valahogy így nem gondolom, hogy neki már akkor nagyon komoly lehetőségei, meg eszközei lettek volna arra, hogy mondjuk ezeket így bezúzassa, ezeket a hamis sztorikat, amik ugye a saját, tehát egy az egyben mondjuk az ő karakterét koppintották le, meg az ő történetét. Egyetem mikor került így előtérbe a szerzői jogvédelem a világtörténelem során?
Már az ókorban is ismerték egyébként a plágium szót, és igazából a könyv...
És hány évvel büntették?
vagy mivel, milyen testi fenyítés, nem tudom egyébként, ez jó kérdés. Igazából a könyvnyomtatás elterjedésével nyert teret jobban már a szerzői jog, és nagyon sokáig ilyen teritoriális volt, tehát minden országnak megvolt a maga kis szabályozása, ami folyamatosan fejlődött az évek, évszázadok során. Igazából az első ilyen nagyobb egyezmény Európában, az például a Berni Uniós Egyezmény, ami a 19. század végén született, és az egy ilyen, igazából ez egy nemzetközi alapegyezmény, aminek ma már 183 ország a tagja, és ez egy ilyen minimális követelményeket állít fel, amit be kell tartaniuk az országoknak a szerzőjogi szabályozás terén. A Berni Uniós Egyezmény kapcsán volt igény arra, hogy egyesítsék egy kicsit a szerzőjogi szabályozást, mert a 19. század végére már nagyon megjelent ez a határon átnyúló jelenség, hogy már az országok közt is ugye megjelentek a különböző fordítások is, és... ezzel megjelent az igény, úgymond arra, hogy legyen egy kicsit egységesebb szabályozás.
Hát mert gondolom, hogy addig, ha valakinek a művét, mondjuk egy francia szerzőnek a művét lefordítottak angolra, akkor nem nagyon kapott szerzői jogdíjat ebből a francia szerző. Valamire az az érzésem, hogy ennyire nem volt ez még így, tehát nem volt ügynöke, aki eladta a jogokat x évre.
Igen, bár azt azért hozzátenném, hogy nem vagyok jogtörténész, úgyhogy nem merem azt mondani, hogy igen, nem azt se, hogy nem ez ilyen tipikus ügyvéd válasz, de igen, tehát nyilván, ha külföldön volt valami visszaélés a szerzői művekkel, akkor elég kevés volt az eszköz arra, hogy érvényesítse a szerzői jogát, ez való igaz. És például ez is az egyik...
Bocsánat, egyébként az biztos, hogy így van most, hogy visszagondolok, mert például a szabadalmi pereknél is totál káosz volt még a 19. században, azt tudom az egyik fordításomból, hogy ott... Igen, ott is azért nagyon nehéz volt különböző országok között, vagy akár kontinens, hogy mondjuk Amerikába vittél valamit, ami Európában már volt, akkor nehezen tudta ezt érvényesíteni mondjuk egy európai feltaláló.
Igen, ez így van. Most sem mondom azt, hogy nagyon könnyű. Szóval a Berni Uniós Egyezménynek ez is az egyik alapköve, hogy az adott ország, minden tagországnak ugyanolyan elbánásban kell részesítenie valamennyi szerzőt, mint hogyha az a saját állampolgáráról lenne szó. Úgyhogy 19. században indult, és azóta folyamatosan fejlődik a szerzőjog, próbál lépést tartani a technikai fejlődéssel, ami szerintem egyre nehezebb már az utóbbi időben.
Volt olyan terület, tehát én ugye a szerzőjogokat alapvetően művészeti tevékenységhez kötöm, tehát az íróknak a szerzőjogai, ugye műfordítóknak, amiről majd fogunk még beszélni, a képzőművészeknek, zenészeknek, ugye arról szoktunk szerintem leginkább hallani mondjuk a sajtóban, meg ugye hírekben, hogyha valamilyen ilyen zenei, tehát zeneszerzői jogsértés történik, de egyébként a szerzőjog az ezekre vonatkozik, vagy ennél sokkal tágabb a szabályozás?
Sokkal tágabb a magyar szerzőjogi törvény is csak ilyen példálózó felsorolást tesz a törvényben, de ez nem egy kimerítő felsorolás. Uh-huh. Tehát három nagyobb csoportba szoktuk sorolni egyébként, hogy tudományos, irodalmi és művészeti művek, és akkor ezen belül nagyon sokféle lehet. Tehát nem csak a, ugye, az írók, költőknek a művei, vagy a zenészeknek a darabjai, de lehetnek például a különböző épületek.
Tehát azoknak a tervei.
A tervei, aha, vagy maga egyébként az épület kialakítása, vagy különböző...
Tehát, és maga a látvány is például? Az is lehet akár szerzői jogvédelem alá eső?
Igen. Uh-huh.
Mert azt tudom, hogy a grafikusoknak, a grafikusoknak is, igen. Tehát igen, a képzőművészetre kiterjed.
Abszolút, vagy különböző díszletek, a jelmezek például, uh-huh, színházi jelmezek, hogyha erről van szó.
Gondolom, a divat is akkor így, divattervezők.
Uh-huh. Igen, az egy kicsit, ha divatról van szó, azt úgy hívjuk, hogy formatervezési mintavoltalom, az egy kicsit más kategória, de igen, ott is van különböző, vannak védelmek, például most kapásból Louboutinnek jut eszembe a híres cipője, a uh-huh, fekete,
igen,
és a piros, alulpiros, igen, tehát az is egy levédett dolog. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon sokféle, sok minden lehet szerzői mű. Igazából abból indul ki a törvény, hogy minden szerzői mű, ami egyéni eredeti jelleggel rendelkezik. Tehát az alkotója kreativitását, elgondolását képezi le. Ilyen például egy fotó kapcsán is. Ugye a fotó kapcsán nagyon sok vita volt arról, hogy most egy szimpla fotó, amit egy utcáról csinálok, az most szerzői műve vagy sem. És ugye erre azt mondja a gyakorlat, hogyha van valamennyi mozgástered arra, hogy mondjuk kreatívan állítsd be a fotót, vagy olyan szögből fotózzál, ami egy kicsit olyan, ami a kreativitásodat, ami egyedivé teszi, akkor az már szerzői jog, szerzői mű.
Milyen esetben lehet emiatt mondjuk egy per? Tehát mi az, ami mondjuk egy ilyen utcai fotót, hogyha valaki felhasználja, mert mondjuk te felraktad a Facebookra, és valaki csak uh-huh, úgy
valaki felhasználja,
tölti,
igen,
és felhasználja valamilyen más célra. Itt fontos az, hogy kereskedelmi célra használja fel, tehát csak igen, ilyen esetekben szokott a bíróság.
Igen. Aha. Igen, ahol már kereskedelmi jellegű felhasználás van, például, hogy hirdetéshez használják fel azt a fotódat, uh-huh, amit mondjuk te elkészítettél, mondjuk van benne egy ilyen egyedi beállítás, vagy egy olyan színkombináció, stb., és mondjuk azt valaki letölti engedélyed nélkül, és mondjuk például egy hirdetéshez használja, és neki abból bevétele származik.
A 20. században mikor volt úgy igazán jelentős változás a szerzői jog szabályozásában? Mondjuk ez a 19. berni egyezmény, ez gondolom egy mérföldkő volt. Volt egy újabb ugrás, vagy mérföldkő, vagy komoly változás? Mondjuk, amilyen a GDPR szabályozás volt néhány éve a EU-s szinten.
Inkább azt mondanám, hogy fokozatosan vizsgálták felül ezt a berni uniós egyezményt, ezt többször is bővítették, úgymond módosítgatták, éppen hogy a technológiai fejlődéshez hozzáigazították. Tehát volt a 20-as években is egy nagyobb módosítás, senkit nem akarok untatni, sok nemzetközi egyezmény volt, ami igazából kiterjesztettek például plusz védelmet, ami a szerzői joghoz hasonló, de mégsem olyan erős védelem, ez a szomszédos jogok, uh-huh, ez például a hangfelvétel előállítók joga, vagy az előadó művészek joga, vagy a rádió és televízió műsorok kapcsán is léteznek szomszédos jogjogosultságok, és akkor ezeket szabályozták. Tehát ez is ugye a hangfelvétel előállítók, ez is tipikusan olyan, ahogy fejlődött a technika, úgy jelentek meg újabb szerzői művek, vagy például az előadó művészek kapcsán is, akik, tehát a színészek, vagy akik szavalnak, a táncosok, balettáncosok, előadók, stb. Ott is egyre nagyobb igény volt erre a szabályozásra. Itthon volt egy 69-es szerzőjogi törvény, és utána a rendszerváltás után volt a 98. évi szerzőjogi törvény, ami mai napig van, és kevésszer kellett hozzányúlni, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy jól működő szabályozás. Nyilván az Európai Unió újabb jogszabályai miatt kellett ezt módosítani, úgyhogy az utóbbi évtizedekben itt volt egy nagyobb, vagy az utóbbi években volt egy nagyobb módosítás. De ilyen nagy robbanásszerű olyan nem volt.
És mik az alapvető jogok, amiket, tehát milyen szerzői jogokat biztosít? Tehát mondjuk mi az, ami hogyha mondjuk egy szerződést kötünk arra, tehát mondjuk van egy műalkotásunk, vagy tegyük fel, amikor az én példám, mert nézzük, hogy műfordítóként egy fordításra kötök szerződést. Mi az, amit nem tehet bele, mert törvénysértő?
Uh-huh. Ugye megkülönböztet a törvény személyhez fűződő jogokat, meg vagyoni jogokat. Ugye a személyhez fűződő jog az egy három darab jog, ez ugye az, hogy egyrészt a szerzőnek joga van arra, hogy ő hozza nyilvánosságra a művét, tehát dönthet úgy is, hogy a fiókban hagyja, dönthet úgy is, hogy kiadja. Az, hogy feltüntessék őt a művön, mint szerzőt, ez is egy nagyon fontos eleme, és a harmadik pedig az, hogy a mű integritásához való védelem. Ez ugye azt jelenti, hogy a maga létrejött mű az a szerzőnek az elgondolásait, a kreativitását, az egyéniségét tükrözi, és aki ezt úgy eltorzítja, hogy kivesz a regényből, nem tudom, 30-20 oldalt, vagy úgy írja át, hogy teljesen eltorzítja a műnek az üzenetét, vagy a stílusát, vagy amit mondani akar, az is egy jogsértés fajta. És ugye vannak a vagyoni jogok, azok közt nagyon-nagyon sok van. Az igazából azt jelenti, hogy a szerzőnek a kizárólagos joga az, hogy ő engedélyt adjon arra, hogy felhasználják a művét mások. És ha most bemondtad a szerződést például, az is tulajdonképpen ez egy felhasználási szerződés, ahol a szerző engedélyt ad arra, hogy más személy, vagy mondjuk egy cég, vagy egy könyvkiadó felhasználja az ő művét díjazás ellenében. Ez az alapfeltevése a törvénynek. A felhasználási szerződésben ugye engedélyt ad a szerző, és igazából ennek az engedélynek a tartalma, ami nagyon fontos. Ugye fontos az, hogy mennyi időre adja ezt az engedélyt.
Ebből van olyan időtartam, ami mondjuk egy ilyen alapértelmezett, tehát a törvény szerint alapértelmezett idő, vagy maximált időtartam. Tehát mondjuk lehet az, hogy egész életemre átadom.
Lehet, nem túl előnyös. Nem mondja meg a törvény igazából, hogy fixen, hogy mennyi uh-huh. időre lehet kötni egy ilyen felhasználási szerződést. Nyilván van a másik része a gyakorlat, tehát gyakorlatban ez is eltérő egyébként, hogy mennyi én azt, hogy úgy tudom, hogy a kiadók általában ilyen 5-8 évnál uh-huh. tovább nem nagyon szoktak kötni szerződéseket, de viszont van olyan is, ad ilyen mankókat a törvény. Ez azt jelenti, hogy ha például az adott szerződésben nem rendelkeznek a felhasználási engedély valamelyik részéről, akkor a törvény azt mondja, hogy például, ha a területről nem rendelkeznek, hogy melyik területre adja a szerző az engedélyt, akkor az alap Magyarország. Uh-huh. Tehát idő kapcsán, ha az időtartamról nem rendelkeznek a felek, akkor viszont a törvény azt mondja, hogy az adott ágazatban szokásos időtartamra kötik.
Ja, és hogy van egy ilyen általános időtartam, amit mondjuk egy ilyen bíróságon, tehát lehet rá hivatkozni, hogy egyébként ennyi szokott lenni esetekben, igen. És akkor ez az általános.
Igen, illetve nagyon fontos még, hogy milyen felhasználási módokra ad engedélyt a szerző. Tehát, hogy terjesszék, többszörözzék a könyvét, vagy például az interneten e-bookot készíthessenek belőle, ahhoz is külön engedélyt. Tehát nagyon
fontos.
Tehát
annak benne kell lenni a szerződésben, mert hogyha mondjuk nincsen, akkor ezt mondjuk megtilthatja a szerző arra hivatkozva, hogy ez nem lett a felhasználási szerződésnek a része.
Aha. Igen, ezért nagyon fontos mindkét oldalról, hogy pontosan meg legyenek határozva a felhasználási módok, uh-huh, hogy uh-huh. ne legyen belőle később félreértés, ne talán probléma, hogy ezeket pontosan határozzák meg. Illetve nyilván az időtartam kapcsán fontos az is, hogy a felmondást szabályozzák. Nyilván a törvény itt is nagyon sok mankót ad, de az fontos, hogy ha 5 évnél hosszabb időre kötik, akkor nem lehet kizárni a felmondási jogát a szerzőnek. Tehát olyan nincs, hogy 8 évre kötöm, és nem mondhatom fel a szerződést. Uh-huh, uh-huh. A szerzőjogi törvény alapvetően a szerzőket védi, a számukra kedvezőbb értelmezést fogadja is el, vagy úgy nézi a szerződést, aha. hogy ez kedvezőbb legyen a szerzőknek.
És általában amúgy, ha perre kerül a sor, a szerzők szoktak jobban járni? Tehát van mondjuk egy ilyen, szokták mondani, hogy a munkaügyi bíróságon is általában ilyen. A munkavállaló az, aki jobb helyzetben van, mint a munkáltató. Ez mennyire igaz a szerzői jogi perekre?
Alapvetően én is úgy gondolom, hogy a szerzőkre nézve kedvezőbb. a gyakorlatban nem sok szerzőjogi pert láttam, úgyhogy nem mondhatom ki ilyen nagy magabiztossággal, hogy mindegyik pernél így történik, de alapvetően a szerzőnek kedvezőbb értelmezés az irányadó.
Ha különböző művészeti ágakról beszélünk, ott mondjuk vannak nehezebben megítélt, mert azt gondolom, hogy vannak. Tehát mondjuk nyilván van egy zenei felhasználásnál elég egyértelmű, hogy tényleg az a 3 másodperc, vagy 5 vagy 10 másodperc, az mondjuk egy bizonyos műből lett átmásolva, ellopva. Mi a helyzet mondjuk, nem tudom, épületek esetében mondjuk, vagy grafikák, festmények, tehát ott mondjuk, ahol mondjuk nem ennyire egyértelmű a, tehát inkább ilyen hatásról beszélhetünk, ott mennyire van nehéz dolga a bíróságnak, vagy annak a szakértői testületnek, aki gondolom ilyenkor véleményezik ezt az esetet?
Hát épületeknél ez érdekes egyébként, mert ott azt mondják, hogy maga a tervrajz is szerzői mű.
Ez és akkor... gondolom valamelyik része is, tehát hogyha mondjuk egy az egybe átemel valaki egy adott, nem tudom, tornyot, akkor az már...
Igen, bár erre se tudnám azt mondani egyértelműen, hogy igen vagy nem, mert nyilván mindig ez egyébként annyira tipikus jogi válasz, hogy mindig attól függ, hogy az összképben mennyire hasonlít. Az épületeknél érdekes kérdés az például, hogyha egy olyan épületet, amit valaki egyszer megtervezett és úgy alakított ki, és azt mondjuk utóbb átépítenék, akkor azzal mi a helyzet? Mert ugye ott kvázi átdolgozzák az eredeti szerzőnek, az építésznek a művét, és főszabály szerint ott is engedélyt kellene kérni a szerzőtől, hogy átépítsék, mert ha már úgy átépítik és átdolgozzák, hogy kvázi egy teljesen új látkép lesz, akkor ahhoz mindenképp kell az engedélye. Igen. Egyébként a legtöbb, vagy sok pernél maga az is kérdés, hogy szerzői műe az adott mondjuk írás, vagy fordítás, vagy fotó, amiről éppen szó van a per során. Ezek is nagyon érdekes kérdések, hogy mennyire egyéni eredeti az az adott mű.
És azt hogyan tudják eldönteni? Tehát milyen szempontok szerint?
Általában a bírósági eljárásban ilyenkor szokták segítségül hívni a szerzőjogi szakértő testületet, és ők egy 3, vagy ha olyan bonyolult az ügy, akkor 5 tagú tanácsban járnak el. Mindig van egy az adott területen szakértő valaki is, mondjuk épületről van szó, akkor egy építész. És akkor nyilván megnézik a gyakorlatot is, hogy mennyire van egyéni eredeti jellege. Összevetik más hasonló művekkel például. Erre, igen, igazából ez egy kicsit szubjektív dolog is, hogy mi egyéni eredeti, de azért vannak bizonyos határvonalak, amik mentén viszont el lehet ezt határolni. Például vannak olyan kivételek a szerzőjogi törvényben, amire kifejezetten azt mondja a törvény, hogy az nem szerzői mű. Például a nyersfordítás, ami csak letükrözi az adott szöveget. Vagy például a jogszabályok. Vagy egy szerződés, az se szerzői mű, mert az nem tükrözi magát, nincs benne semmi eredeti dolog. Úgyhogy nem egyszerű sokszor ezt egyébként megállapítani, kifejezetten nehéz, de a szakértőtestületnek már nagyon, nagyon sok döntése is van, tehát nyilván ők vissza is tudnak tekinteni kicsit, hogy mi volt a gyakorlat eddig, és akkor hasonló példák alapján.
És ilyen precedens eseteket keresnek. Ugye a Berni egyezményt említetted, hogy ennek már 180 ország is a tagja, vagy hát egy aláírója. Az ennek a kérdésem, hogy egyébként van lényegi különbség különböző országok, kontinensek között? Tehát mondjuk van egy olyan ország, ahol mondjuk a legjobb szerzőnek lenni szerzőjog szempontjából?
Már csak azt mondhatnám, hogy igen. Erre is azt tudom mondani, hogy ez egy komplikált válasz, mert minden országnak a joga egy kicsit más. Nyilván van a Berni uniós egyezmény, illetve van a szellemi tulajdonvilági szervezete, ami egy nemzetközi szervezet, tehát ő próbálja egyesíteni, vagy legalább minimum követelményeket lefektetni, hogy legalább valamennyire egységesítse a szabályozást, de más, minden országban más egy kicsit. Az biztos, hogy az alapvetés, hogy a szerzői mű egyéni eredeti mű, az nagyjából megegyezik minden országban. A védelem, meg az, hogy hogyan keletkezik, az más. Nyilván az angol száz országokban egyébként is nagyon más a jogrendszer. Úgyhogy nem tudok olyan országot mondani mondjuk, ahol ilyen nagyon kedvező, de ha valaki tud, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a véleményére.